Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Györfi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, köszönöm a lehetőséget.
Hallgatóink figyelmét felhívom, hogy a most következő beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel követhetik. Mi változik a termőföld adásvétel folyamatában a földforgalmi törvény módosításával?
Hát abban az esetben, hogyha az országgyűlés elfogadja azt a javaslatot, amit Jakab Istvánnal és Font Sándorral közösen nyújtottunk be, akkor elérjük azt a célt, amivel tudjuk erősíteni a helyben lakó, gazdálkodó embereknek a közvetlen ráhatását a földforgalomra. Ugye 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor kaptunk egy 10 éves moratóriumot, ami arról szólt, hogy abban a 10 évben uniós tagként tudtuk korlátozni az uniós állampolgárok, nem magyar állampolgár, uniós állampolgároknak a földtulajdon szerzését, de ugye ez lejárt ez a moratórium. Tehát ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezik most egy portugál, egy belga, egy osztrák, vagy egy olasz, mint egy magyar állampolgár, tehát hogyha a földet akarnak vásárolni Magyarországon, akkor ugyanazok a jogosítványok illetik meg. 2014. május 1-én lépett hatályba az új földforgalmi szabályozás, aminek az egyik sarkalatos pontja volt az, hogy úgynevezett földbizottságokat hozott létre. Ez az intézmény, ez alapvetően azt a célt szolgálta, hogy a helyben lakók azok valamilyen formában véleményt nyilvánítsanak azzal kapcsolatban, hogy támogatják-e vagy ellenzik, hogy az adott személy, mert ugye Magyarországon csak magánszemélyek vásárolhatnak termőföldet, ez korábban is így volt és most is így van, tehát az adott személy az vásároljon földet, avagy ne. Ugye a jogszabály úgy határozott, hogy ha nem születik meg az a rendelet, ami ezeket a földbizottságokat létrehozza, akkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területleg illetékes szerve jogosult, vagy inkább köteles ezt a feladatot ellátni. Ezt valóban mi is végezzük azóta, és az elmúlt 4 év tapasztalatai azért most már elég sok mindent megmutattak. Látjuk ma azokat a pontokat, ahol érdemes lenne egyfajta finom hangolást végrehajtani. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a Kamara Települési Agrárgazdasági Bizottságai, amiből mindegy 2600 van az ország települési szerkezetét nyilván lefedve van, ahol kisebb településeknél közös ilyen bizottság alakul, de 12 000 települési agrárgazdasági bizottsági, vagy TAB, ha megengedik, rövidíteném, tehát TAB vezetőségi tag van, aki részt vesz ebben a munkában. Ők kifejtik az álláspontjukat ezzel kapcsolatban, de a formális döntést azt a megyei elnökségek hozzák meg. Ők azok, akik a kamara álláspontját kialakítják, és az ő mondásuk felel meg a jogszabályban meghatározott földbizottsági státusznak, és az elmúlt években azért észrevettük, hogy hol lehet ezt a rendszert azért jobbá tenni, hisz nagyságrendileg 200 000 földadásvételnek a véleményezésén vagyunk túl. Azt láttuk, hogy szükséges erősíteni a gazdálkodóknak az érdekérvényesítő képességét, mert mondok egy példát. Ez egy részben kitalált, részben valóságból alapuló példa, de jól mutatja, hogy hozzá kell nyúlni a rendszerhez. Ugye van olyan lehetőség, hogy a földbizottság tudjon hivatkozni arra, hogy felhalmozási célú a földtulajdon megvásárlása, tehát nem kifejezetten a gazdálkodás erősítésére, hanem mondjuk egy pénzeszköz ingatlan vagyonba történő átmentéséről van szó, amit egyébként nem támogat a jogszabály, hisz az a célunk, hogy a valóban gazdálkodó mezőgazdaságból, a mezőgazdaságban élők élvezzenek prioritást. Tegyük fel, hogy egy személy vesz 300 hektár földet, azt elajándékozza a gyerekének, azt minden további nélkül megteheti, majd vesz 300 hektár földet, azt a feleségének ajándékozza el. És amikor újra neki kell feltölteni a saját 300 hektárját, ugye ez az objektív felső küszöb, amit egy ember tulajdonolhat, akkor a Települési Agrárgazdasági Bizottság azt mondja, hogy nem. Ez már egy látható felhalmozási cél. A megyei elnökség, mint földbizottságként eljáró szerv, azt mondja, hogy egyetértek a TAB-bal, valóban nem. És ugye most lehet fellebbezni az önkormányzatokhoz, és az önkormányzathoz elkerül ez az ügy, a önkormányzat azt mondja, hogy nem. Hát egyetértek a szakmai állásponttal, és most van lehetőség bírósághoz fordulni. A bíróság pedig, és ez már valódi példa, megnézi, hogy van-e az illetőnek 300 hektár földje, és ha nincs 300 hektár földje, akkor azt mondja, hogy hát miről beszél itt a földbizottság, miről beszél itt az önkormányzat, ez nyilvánvalóan nem felhalmozási cél, hisz nincs 300 hektárja. És az önkormányzat elveszti a pert, viseli a perköltséget, viseli az ügyvédi költséget, nyilván a felperesét és az alperesét egyaránt, és mégis az adott delikvens tulajdonába kerül a föld. Erre mondtuk azt, hogy ez így nem működik. Tehát, hogy ez, hogyha a bíróság neki a birtokpolitikát csinálni, és nem veszi figyelembe azokat a tapasztalatokat, tudást, ami egyébként helyben megvan, akkor ennek lehet, hogy így nincs értelme. Vagy ha egyszerűen csak azt kell vizsgálni, hogy van-e 300 hektár földje, vagy nincs, akkor vajon van-e értelme ennek az egész földbizottságos játéknak. Ezért gondoltuk úgy, hogy ezen módosítani kell. Először is az önkormányzatokat kivettük, mint másodfokon eljáró szintet ebből az egész történetből, mert egyrészt azt tapasztaljuk, hogy igazából tudásuk, tapasztalatuk, hozzáértésük a legritkább esetben van, tisztelt a kevés számú kivételnek. Viszont azt érzékelik, hogy ha valami probléma van, akkor ők vannak az alperesi oldalon, és van olyan település, amelyiknek több tucat pere van, és egy nagyon pici néhány száz lelkes településről beszélek, aki ha elveszti az összes pert, ami most folyik ellene, akkor az közel meg fogja közelíteni annak a kis településnek a teljes évi költségvetését.
Uh-huh. Ki lehet venni a rendszerből a bíróságokat, amikor még, ha jól emlékszem, 2015-ben volt egy alkotmánybírósági döntés, hogy a földbizottságok határozatának milyen feltételeknek kell megfelelnie
ez
ahhoz, hogy az érdemi döntésre a bíróság előtt alkalmas legyen.
Ezeket mi természetesen beépítettük az eljárásrendben, az eljárásrendünkbe, ezzel nincs is probléma, csak azt látjuk, hogy egy olyan jogértelmezés nyert most teret, ami nem az eredeti jogalkotói szándékot valósítja meg. Ezért kell belenyúlni. Tehát az önkormányzatokat kivesszük. Utána pedig azt mondjuk, hogy a bíróságnak először is a kamara kap egy speciális jogállást. A mi döntésünk az egy a bizonyítási eszközök közül, amit a kormányhivatal figyelembe vehet. Tehát nem mi mondjuk ki a végső szót, a kormányhivatalnak van lehetősége helyben hagyni, vagy megváltoztatni a kamara, mint földbizottságként eljáró szervnek a döntését. És abban az esetben, hogyha valaki fellebbezni akar, a kormányhivatalt tudja perbevonni.
Viszont, nem az önkormányzatot?
Nem az önkormányzatot. Viszont a bíróságoktól elvonjuk azt a lehetőséget, hogy megváltoztassák a bíróság, vagy a korábban földbizottság, illetve kormányhivatali döntést. Egyszerűen csak új eljárásra tudja kötelezni, és meg tudja mondani, hogy milyen szempontokat szeretne ő látni a döntéshozatalnál, amiket figyelembe kell vegyünk, és eszerint hozzuk meg a döntést. Tehát ne a bíróság csinálja a birtokpolitikát, hanem az arra hivatott, a politika és a gazdaságpolitika által erre felkent szervek azok, akik ebben el kell, hogy járjanak. Én azt gondolom, ez itt sokkal igazságosabb lesz, és sokkal több tudás kerül be ebbe a rendszerbe, hisz voltak azért nagyon extrém példák, amiket most hogy lett játszótérér az önkormányzat által mégiscsak jóvá hagyva egy vásárlás. És nagyon sok extra olyan dolog volt, ami valóban 4 év tapasztalatából azért voltak bicskanyitogató események.
Milyen lesz a következménye a birtokkoncentrációra, illetve az ágazat munkaerő felvevő képességére ennek a módosításnak, hogyha ez az eredeti formájában megy át? Ezzel számoltak-e?
Nem tudom, hogy ez hat-e rá, viszont azt gondoljuk, hogy erősítjük azt az irányt, hogy a gazdálkodók vehessenek földet. Tehát szeretnénk, hogyha a gazdálkodók jutnának lehetőséghez, és egy másik része, az ellenzéki képviselőtársaim által én azt gondolom, hogy félreértelmezett része pedig az, hogy milyen, mi az, amit mi árként figyelembe kell, hogy vegyünk, mi az, ami túlzó ár. Mondom, hogy mi a szándék mögötte, és azt gondolom, hogy ez így érthető lesz egy konkrét példán keresztül. Mondjuk a Velencei tónál, vagy a Balaton parton, különösen annak az északi partján meglehetősen komoly érdeklődés mutatkozik a szőlő területekre, de nem mint szőlőt szeretnék megvásárolni, hanem mint
ház panorámával.
Panorámás telekként tekintenek rá. Viszont mi erre azt mondjuk, hogy nyilván az önkormányzatnak megvan a lehetősége arra, hogy a településrendezési terve kijelölje, hogy mik azok a területek az ő közigazgatási határán belül, amit ő úgy gondolja, hogy építési telekként kell majd hasznosítani. De ami pillanatnyilag láthatóan szőlőművelési ágban van külterületként, azt mi nem akarjuk áttengedni ingatlanfejlesztési célokra. Ezért azt mondjuk, hogy nézzük már meg, hogy egy-egy ingatlannak mekkora az a mekkora a gazdasági teljesítő képessége. Nézzük már meg, hogy az, amit az az ingatlan képes a mondjuk egy szőlőművelési ág mellett, mint jövedelmet produkálni, az milyen viszonyban van a vételárral. Mert ha mondjuk 20%-kal többet ad érte, mint mondjuk az helyben általános piaci ára, akkor azt gondoljuk, hogy ez még talán belefér. De ha mondjuk egy 6-szoros árat kínál érte, akkor azt gondoljuk, hogy azért ez már nem feltétlenül a szőlőművelési ágba akar menni, és azért itt is láttunk már elég extrém megoldásokat, hogy mondjuk présház felújításnál reklámot nem akarok mondani, de az elméletleg préskádként beépített eszköz az mindenféle bugyborékoló funkcióval is el volt látva, tehát egy pezsgőfürdőt akartak eladni szőlő préselés után ugye az ülepítőkád gyanánt. Tehát látható azért egyfajta mozgás, ami még egyszer mondom, nem feltétlenül ördögtől való, de akkor az önkormányzat jelölje ki azt a területet valóban építési területnek, vonja belterületbe, vagy tegyen a lépéseket, ami nekünk egyébként segítség ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, de addig, amíg mi úgy gondoljuk, hogy az mezőgazdasági célt kell, hogy szolgáljon, addig mi igenis az utolsó töltényig fogjuk védeni a helyben lakó gazdálkodókat.
Meddig kell valaminek mezőgazdasági célt szolgálni a helyben lakó gazda szempontjából? Ha mondjuk ön nem akarja már ezt csinálni, de kap rá egy 6-szoros ajánlatot, akkor mi a jó döntés ilyenkor?
Én nem nagyon tudok Magyarországon most olyan helyzetet elképzelni, hogy egy területen ne lenne olyan mezőgazdasági vállalkozó, aki ne tenne ajánlatot.
Tehát mindig lesz a környéken olyan, akinek kell az a terület?
Hát én gyakorló gazdálkodóként ezt érzékelem. Sokkal inkább megy fél hektáron a vita, hogy kivehesse meg. Komoly barátságok mennek tönkre azért, hogy akkor most kiusson lehetőséghez, és ki sem. Nem ez a jellemző. Most nem azt mondom, hogy nem lehet extrém példákat hozni, de nem hiszem, hogy a kivételekre kell a jogszabályokat írni.
Körülbelül mikorra látják késznek a módosítást? Vannak-e kapcsolódó módosítók, amelyek jelentősen változtathatnak az eredetén?
A jelentős változások azt gondolom, hogy nem várhatóak. Ugye a jogszabálynak még van az előhaszonbérlet, elővásárlásra vonatkozó része. Ezzel kapcsolatban holnap a Törvényalkotási Bizottsági ülésen várható módosító, úgyhogy holnap délután ez lesz a programom. Ott a bizottság előtt egyrészt véleményezni az ott elmondottakat, a részletes vitát, ha tetszik ott lefolytatni a módosítók vonatkozásában, és szerintem jövő héten a parlament szavazhat, úgyhogy itt nyilván a köztársasági elnök aláírásától függően úgy számoljuk, hogy itt akár a jövő év elejétől ez hatályba is léphet.
Számolnak alkotmánybírósági beadványokkal? Volt politikai párt, amelyik már bejelentette, hogy...
Így van. Szeretnénk megvárni, hogy mit szólnak ahhoz, ami a végső állapot lesz. Én azt gondolom, hogy jól tudjuk kezelni azokat a félelmeket, amik egyébként alaptalanok, de próbáljuk meg úgy alakítani a szövegszerű változatot, hogy az bennük se keltsen kérdéseket. Kérdés az, hogy ez a vita mennyire szakmai és mennyire politikai. Mert nyilvánvalóan jól hangzik olyan maraságokat mondani, hogy mondjuk hatósági árat akarunk bevezetni, vagy hogy le akarjuk értékelni a magyarországi termőföldet, és hadd ne soroljam ezeket a blödségeket. Én azt hiszem, hogy ez inkább politikai hisztéria kelt, és arról nem beszélnek, hogy milyen előnyöket hoz ez a jogszabály változás. Ugye az előbb említettem az elővásárlási, előhaszonbérleti jogot. Itt is nagyon sok olyan tapasztalatot tudtunk behozni, ami érdemben javítja a vidéken élőknek az igazságérzetét. Itt is mondok néhány konkrét példát. Ugye az állattartónak, a helyben lakó állattartónak előhaszonbérlet szempontjából abszolút első helye van. Igen ám, de mondjuk, hogy egy sertéstartó telep tulajdonosa, mint magánszemély, mint egyéni vállalkozó, él ezzel az elővásárlási jogával, akkor mondjuk szántó esetén, hogyha kell a takarmány az állatállományhoz, akkor jogos. Viszont a mostani hatályos jogszabály szerint, hogy akár egy gyümölcsöst, vagy egy legelőt is meg tud vásárolni, arra hivatkozásra, hogy neki vannak disznói. Hát azt gondoljuk, ez nem korrekt, de ezt szeretnénk szűkre fonni, és mindegyiknek a saját tevékenységéhez kapcsolódó elővásárlási, illetve előhaszonbéleti jogot adnánk meg.
Annyi takarmányt tudjon a vásárolt földön termelni, ami a meglévő állatállományhoz kell.
Így van, tehát a cél az, hogy abban az esetben élhet elővásárlási, előhaszonbéleti joggal, hogyha ő neki az állatállománya indokoltá teszi, hogy bővítse a föld, az általa megművelt földnek a nagyságát. És ugye másik változás, ami szintén azt gondolom az igazságérzetünk szempontjából egy fontos lépés a jó irányba, az pedig az, hogy ha valaki, mondjuk mind a ketten meg szeretnénk vásárolni egy-egy földet, és én vállalok valami olyasmit, vagy kijelentek valami olyasmit, amivel megelőzöm önt az elővásárlási sorban, akkor engem a földhivatal bejegyez föld tulajdonosnak, és abban az esetben, hogyha én ezt a vállalást nem tartottam be, akkor ön a mostani hatályos jogszabályok szerint maximum mérgelődni tud. Az általunk javasolt változtatás után, viszont abban az esetben, hogyha én valami olyasmit jelentettem, kivállaltam, amit utána nem teljesítek, vagy nem is akartam teljesíteni, akkor ön megkapja a lehetőséget arra, hogy az eredeti kondíciókkal egy opciós vételi jogot érvényesítsen, és elvegye tőlem a földet, hiszen én azt család módon szereztem meg. És abban az esetben, hogyha nincs olyan elővásárlási sorban utánam következő, mondjuk ön azt mondja, hogy nekem közben már egy más befektetés, más földet vettem, pont nincs olyan anyagi helyzetem, hogy ezt én meg tudom vásárolni, akkor a Nemzeti Földalapkezelő kapja meg a lehetőséget, hogy éljen ezzel a vásárlási joggal. Tehát a célunk az, hogy lehetőség szerint ne maradjon a föld annál, aki egyébként családmódon szerezte azt meg.
De nem lehet a sort végtelenül folytatni, hogyha a második is valami családvállalást tett, akkor jön a harmadik.
De lehet, de lehet.
Így megy folyamatosan, addig, akárhányan is jelentkezik.
Valós jognyilatkozat alapján lehessen termőföld tulajdon szerezni.
Az éghajlatváltozás eseményei azok beavatkozást jogszabályi szinten igényelnek ma Magyarországon?
Hát én szívesen adnék tanácsot jogi szinten is az időjárásnak, hogy mikor essen, meg mikor nem, de komolyra fordítva a szót. Azt gondolom, hogy vannak az időjárási körülményeknek olyan szegmensei, amelyekre tudunk reagálni. Itten kettő olyan részlet van, amit érdemes itt kiemelni, az egyik az öntözésnek a kérdése. Ugye a klimatikus változások miatt itt arra kell készülnünk, hogy az öntözés az egyre inkább felértékelődik. De azt látjuk, hogy az elmúlt 100 évben Magyarországon, ha jól emlékszem, kb. 10%-kal csökkent a lehullott csapadék mennyisége, és ráadásul annak a hektikussága is jelentősen növekedett. Tehát egyre rövidebb idő alatt egyre több eső
hullik le, azt
utána így van, porzik a határ. Egyrészt ez az egyik kérdés, amire természetesen az öntözési kultúra erősítésével, az öntözési infrastruktúra fejlesztésével, itt alapvetően a felszíni vizekben gondolkodnék, tehát a felszíni vizeknek a jó hasznosításával, hisz több balatonnyi vizet engedünk ki minden évben az országból. Értem ez alatt azt, hogy ennyivel több folyik ki, mint amennyi bejön hozzánk, tehát nettó víz exportőrök vagyunk. Ezt a vízmennyiséget öntözésre kell felhasználnunk, ez nem lehet
tározó
kérdés.
Tározó építése?
Igen, ez egy nagyon komplex infrastruktúra bővítés, viszont óriási előrelépésként értékeli az ágazat, hogy 2020 és 2030 között minden évben 17 milliárd forintot fogunk elkölteni ilyen típusú fejlesztésekre. 170 milliárd forint azért az már szabad szemmel is jól látható összeg, és itt azzal számolunk, hogy ennek az összegnek a kétharmada körülbelül az, ami fejlesztésekre fordítható. Van 100 priorizált beruházás, és az AKI-nak a számai alapján mindegy 375 ezer hektár vonható be ezekbe az öntözési beruházásokba. 5 év alatt 200 ezer hektár, 10 év alatt pedig 400 ezer hektár az, ami öntözhetővé tehető.
De nyilván nem lehet minden hektár föld mellé egy külön militározót csinálni.
Nem, itt vezetni. Csatornákat kell képzelni külön. Igen, abszolút erről van szó.
És ha vezetik, akkor az nem biztos, hogy mindig ugyanazon a tulajdonú földön keresztül történik a vezetés.
Hát itt természetesen a közérdeket érvényesíteni kell, hisz itt nem álltunk meg, a kamara úgy fogalmazott, hogy 20 év múlva 1 millió hektárt kell, hogy öntözzünk. Csak tudjuk, hogy most 90 ezer hektárt öntözünk. Ez egyébként az uniós átlagnak a negyede. Tehát nem a legjobb uniós országnak, hanem az átlagnak a negyedét öntözzük, ami egyrészt az időjárásnak való kitettségünk szempontjából egy nagyon komoly figyelmeztetőjel. A másik oldalra meg ne felejtsük el, hogyha mi öntözni tudunk egy területet, akkor azonban valami magasabb hozzáadott értéket is képesek vagyunk előállítani. Gondolok itt akár a vetőmagra, ipari zöldségekre, amivel nagyobb értéket állítunk elő, jobb piacokat tudunk szerezni, és úgy általában növeljük az ágazatnak a versenyképességét.
De az a víz, amit most kiengedünk, az elég ezeknek a tározó kapacitásoknak a feltöltésére, vagy ki kell venni a földből is, mert ott sincs végtelen mennyiségű víz.
Sőt, arra azt gondolom, nagyon vigyáznunk kell. De egyébként azt is lehet használni, csak nem ész nélkül. Tehát a felszín alatti vizeknek a használatának is van létjogosultsága, csak nyilván itt a fenntarthatóságot figyelembe kell venni. Ugye a fenntarthatóság egy olyan fogalom, amit sokszor hallunk, de én azt gondolom, annak azért több eleme van. Az, hogy környezeti szempontból fenntartható valami, az talán mindenkinek evidens, de társadalmi és gazdasági szempontból is fenntarthatónak kell lenni egy vállalkozásnak, egy-egy tevékenységnek. Tehát ilyen formában azért érdemes azt is megvizsgálni, hogy mennyibe kerül egy-egy kútnak a létesítése, mert hogyha az egész egyszer nem hozza azokat a számításokat, ami alapján a gazdálkodó azt mondja, hogy nekem ez egy életképes alternatíva a gazdálkodás folytatására, akkor egész egyszer nem fogja megtenni. Tehát itt nagyon sok teendőnk van, ez a kút körüli mizéria, azt gondolom, ez nagyon sokaknak lehet ismerős a hallgatók közül is. Ebben is én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó irányba tett lépésre került sor itt az év végén. Tehát az öntözés kulcsfontosságú. És azt se felejtsük el, hogyha a felszín feletti vizek esetében csatornahálózaton vezetjük a vizet a megfelelő helyre, akkor mondjuk a légköri aszálynak a kialakulási kockázata is érdemben csökken, és ugye a kapilláris hatás miatt pedig egyébként is tudjuk bővíteni a vízháztartását és javítani a vízháztartását a területeinknek.
De egy átlagos háztartásban már mérőórákkal mérik, hogy ki mennyi vizet fogyaszt. A magyar mezőgazdaságban a vízfogyasztásra van pontos mérési eszköz? Vagy mindenki annyit lő ki, amennyit csak bír, meg amennyi éppen van?
Hát elméletileg van, gyakorlatilag nincs. Helyzet a következő, hogy 1896-os, ha jól emlékszem, az a jogszabály, ami megszüntette a vizeknek a magán tulajdonát. Ez azt jelenti, hogy a felszín alatti víz az állami tulajdon. Tehát több mint 100 éve, ha valaki vizet akar kivenni a föld alól, ahhoz neki engedélyt kell kérnie. Viszont egy-egy jogszabály ugye annyit ér, amennyit betartanak, vagy betartatnak belőle, és mivel ilyen szempontból ellenőrzés nem volt, ezért aztán hát bedobták a gyeplőt a lovak közé, és hát azok pedig elkezdtek szaladni. Sorra születtek az illegálisan fúrt kutak, amik természetesen komoly mennyiségű vizet is képesek kivenni a föld alól. Ugye az Európai Uniós csatlakozáskor egy csomó keretirányelvnek az elfogadását azt mi magunkra nézve kötelezőként elfogadtunk, ilyen a víz keretirányelv. És ennek vannak szigorú passzusai. És ennek a keretirányelvnek a betartása úgynevezett ex ante feltétel bizonyos pályázatoknál, tehát a be nem tartása teljes lehetetlené teszi a pályázati forrásoknak a lehívását, tehát nekünk ennek a víz keretirányelvnek meg kell felelni. És ugye ebből fakadóan jött az, hogy akkor nézzük már meg, hogy itt hány kút van, azokból mennyi vizet vesznek ki, és itt elkezdtek ugye a büntetések jönni, és a gazdák pedig hát felhorkantak, hogy most honnan ez a hirtelen szigor, amikor az elmúlt 100 évben senki sem cseszegetett bennünket ezzel, és akkor azt mondtuk mi, hogy elnézést kérnék 2 év moratóriumot 2018 év végéig. Ezt a kamara kezdeményezésére az országgyűlés elfogadta, és próbált jogszabályokat alkotni erre vonatkozóan, de itt a parlament köztársasági elnök alkotmánybíróság Bermuda háromszögben az összes jogszabály valahogy eltűnt, vagy hatályát vesztette, ezért aztán ott álltunk itt az év vége felé közeledve, hogy hú, hát a problémát nem oldottuk meg, viszont a határidő lejárt, úgyhogy most újabb 2 évvel meghosszabbítottuk ezt a moratóriumot, amíg nem büntetnek a hatóságok. Viszont most már valóban egy komoly egyeztetés indult, hogy mindenki számára megnyugtató megoldást tudjunk találni. Cél az, hogy megfelelve a vízkeretirányelv előírásainak minél olcsóbb és minél egyszerűbb lehetőséget tudjunk kínálni a gazdálkodóknak az öntözésre.
De ha ezt tudjuk, hogy mennyi víz megy el öntözésre, akkor innen kezdve lehet kiszámítani azt, hogy ez gazdaságos-e vagy sem? Mert amíg nem tudjuk, hogy mennyi víz megy el, nem tudjuk, hogy mihez képest gazdaságos a termelés, nem?
Hát a gazdálkodók nyilván kiszámolják, hogy mennyi költségük van azzal kapcsolatban, hogy öntöznek. Tehát itt egyébként lehet, hogy meglepődnek, nem a víz a legdrágább. Ugye a víz felhasználásnak 2 dolog van, ugye van a vízkészletjárulék, meg a vízdíj. Ugye a vízkészletjárulékban nagyon sok engedményt tudtunk tenni az elmúlt időszakban. Bizonyos volumenig nem kell vízkészletjárulékot fizetni. A vízdíj pedig maga a szolgáltatásnak a díja, az mondjuk területenként nagyon különböző tud lenni. Ez egy költség a gazdálkodóknak. De természetesen itt jön még az üzemanyag, amit mondjuk egy motor eléget, amikor a szivattyút működtetjük, vagy elektromos áram most ki mivel működteti ezt. Tehát ezek a költségek nyilván jelentkeznek. És de nem is ezek az extrém nagy kiadások, hanem amikor azt mondom, hogy egy kutat, most ha a felszín alatti vizekről beszélünk, és itt nem az ásott kutakról beszélünk nyilván, ami a házak udvarában van, hanem a mezőgazdasági célt szolgáló locsoló kutakról, akkor egészen extrém feltételeknek kell megfelelni. Van olyan kut, amit 1 millió forintba kerül létesíteni. Na most ez van akkora költség, hogy azért megéri elgondolkodni azon, hogy ha én ezt nem legálisan csinálom, akkor azért érdemi megtakarítás van ezen a beruházáson. Hozzáteszem, nem feltétlenül vetnék követ azokra, akik ezt megtették, mert egészen extrém feltételeknek kell megfelelni. Tehát 5 évente kijön a régész, hogy megnézze, hogy valóban a kút vízjogi engedélye az kiadható, vagy nem, az számomra nehezen értelmezhető. Tehát az elmúlt 5 évben valószínűleg az avarok nem költöztek be a föld alá, hogy ott aztán régészeti kincset képezzenek. Tehát az, úgy hiszem, hogy ezeket talán egyszer érdemes volna megtenni, vagy bizonyos esetekben, ahol magas valószínűség szerint nem találnak semmit, akkor ott esetben ezt el is lehetne hagyni. És ez egy kiragadott példa, több ilyen hatósági engedélyezés van, amit le kell építeni. Meggyőződésem szerint máskülönben nem fogjuk tudni érdemben növelni az öntözött területeknek a nagyságát.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, az Inforádió arénájának vendége.